A stúdióban itt van még velem Konrád Sándor, akivel a Playboyról beszélgettünk, és hát nem csak a Playboyról beszélgettünk, nyilván sokan megkérdezhetitek magatoktól, hogy de miért beszélnek egy olyan dologról, ami már nincsen nyomtatott Playboy, és mégis azt gondolom, hogy a Playboy és maga ez a jelenség, nem csak a Playboy, hanem azok a lapok, a férfi magazinok nagyban befolyásolták az elmúlt 60 évünket, meg egyáltalán, amikor ezek jelen vannak az aktualitás fényében is. Tehát, hogy ezek, amikor jelen van egy ilyen magazin a társadalmunkban, akkor ezek igenis trendvezető értékkel bírnak. És akkor mivel megbeszéltük, hogy hogyan indult a Playboy, most azért ennyire ne menjünk vissza a történelembe, nézzük meg azt, hogy mit tudott másképp, vagy mit tudott jobban Hugh Hefner, miért nem volt versenytársa abban az időben, miért nem jutott eszébe másnak ez az ötlet, és hogy utána, ugye nyilván a felfutása a Playboynak, hogyan tudott igazán trendeket alakítani és vezetni trendeket.
Ugye említettem, hogy Hefner végzettségi tekintve pszichológus volt, és ő rá óriási hatást gyakorolt a Freudi iskolához tartozó bizonyos Alfred Kinsey, aki írt egy könyvet a Férfiak szexuális viselkedése címmel 1948-ban, és
kis jegyzeteidet néz, ez óriási.
Igen. Aminek ugye az volt a lényege, hogy rengeteg elfolytással élünk, ami nem jó, jobb ezeket szabadjára engedni, vagy legalább beszélni róla, vagy nem szégyelni legalább. És később, ahogy már az ezredforduló környékén Hefner nyilatkozik erről, hogy mi volt a lapnak a filozófiája, azt mondta szó szerint, hogy a szex a fő motivációs erő az emberiség történelmében, amely a 20. században lerázta magáról a korszakokon átívelő tabukat és mintákat, hogy elfoglalja méltó helyét a társadalomban. És ennek a tabu döntögetésnek különböző káros viselkedési minták lerázásának, vagy megszüntetésének, vagy megtorpedózásának az oroszlán részét nyilvánvalóan saját maga bevallása szerint is ő végezte el a lapjával, aminek az volt az alapfilozófiája, amit az előző percekben már kitárgyaltunk, hogy létezik az a fajta olvasóközönség, amely nyitott az irodalmon, meg a művészeteken kívül a szép női test látványára, meg a szexualitásról való nyílt beszélgetésre. Tehát gyakorlatilag amiben forradalmi volt Hefner, ő volt az első, aki beemelte az amerikai társadalomban a prűd, alapvetően protestáns etikai elvek szerint működő amerikai társadalomban a szexualitást a mainstream médiába. Ez előtte nem volt jellemző.
Milyen érdekes, nem, hogy Amerikára egyébként ma úgy tekintünk, mint a egyrészt az álmok földjére, meg a nagy nyitottságra, a nyitott társadalomra, és közben ők voltak a legkonzervatívabbak a 40-es, 50-es, 60-as években. Egyébként, ha csak a feketék jogait nézzük, még abban is. Vajon abban egyébként volt-e szerepe, bármilyen szerepe a Hugh Hefnernek?
Volt.
Hogy ezeket a társadalmi különbségeket meg tudja, te mondtad ezt a megtorpedózást.
Ahogy egy régi egyetemi barátom mondta egyszer, én is valami hasonló kontextusban kérdeztem rá az amerikai társadalomnak valamelyik jelenségére, már nem tudom, és azt mondta, hogy na de hát ezen ne csodálkozzunk. Tehát ahol a legnagyobb sötétség van, ott van a legnagyobb világosság is. Tehát az a hatalmas amerikai társadalom az egyszerre elképesztően felvilágosult és úttörő és élenjáró, és közben a társadalom nem tudom hány százaléka hisz a Yetiben, meg a lapos földben, meg a konteókban, meg a nem tudom mi mindenben. Ez egyszerre van jelen, ez együtt alkot egy kerek egészt, és ezeknek a társadalmi gondolkodásbeli elmaradottságoknak a lebontásában hatalmas szerepet vállalt Hefner tudatosan. Tehát edukálni akarta a társadalmat, különböző emancipációs mozgalmaknak az élére állt.
Ő magát feministának tartotta, igaz?
Kifejezetten feministának tartotta, ő azt mondta, hogy feminista voltam, még mielőtt létezett volna a feminizmus.
Tudod, mi jött eszembe, hogy ha ma lenne, ha ma jönne létre a Playboy, aki hogy létrehozza a Playboyt, ugye most már vannak ilyen fake-guruk, meg pont egyébként tegnapi műsorban volt erről szó, ugye az Andrew Tate-ről, ezekről a hát mondjuk azt, hogy ez az álmacsó, vagy nem tudom, ez a, minek is mondják egyébként. Van erre egy kifejezés, hogy ő például ez a ilyen macsó jelmezbe bújt gyerek gyakorlatilag.
Hát ő egy nagyon beteg narcisztikus figura szerintem.
Egyrészt, de hogy a nő, hogy vajon egy nő gyűlölő, az hogy hozna létre egy ilyet, vagy olyan azt mondanák-e arra, aki létrehoz egy ilyen magazint, vagy keresnék-e ebben? És milyen szép, hogy Hugh Hefner ez megkifejezette.
Ez egy érdekes aspektus, mert hogy Hefner fejéhez is vágták, hogy ő alapvetően hát nem is nőgyűlölő, de tárgyasítja
a nőket,
uh-huh. vagy használja a női szépséget.
Vékony a határvonal, nem?
Vagy hogy ugye nyilván te fotós vagy, tehát a fotózás az természetesen egy portré, vagy egy akt, az tárgyasít valamilyen szinten.
Még ezzel vitatkoznék.
Oké, ez egyébként egy másik téma.
Igen, behívlak egy külön adásra.
Igen. Amivel védhető Hefner feminista álláspontja, vagy ami mellette szól, mondjuk inkább így, mert nem tisztelem nekem megvédeni, bár nyilván elfogult vagyok. Tehát ő volt talán az elsők egyike, aki az abortusz legalizálása mellett
kampányolt,
ugyanígy a fogamzásgátlók legalizálása mellett, mert hogy ezek 1953-ban nem voltak legálisak az Egyesült Államokban. Ő beszélt először a női szexualitás szabadságáról, vagy szabadosságáról, hogy a nőket is megilleti az a fajta promiszkózus életmód, mint ami bennünket, ha úgy esik jól esetleg.
De akkor bocsáss meg, igen, egy zárójeles gondolat, miért nem született meg a női Hugh Hefner? A Playgirl megalapítója.
Nem tudom.
Tehát ha már itt tartunk, mert hogy ha Hugh Hefner ezt segítette, és emellett kampányolt a nők szexuális jogai mellett kampányolt, akkor vajon miért nem ébredt fel senkiben, vagy talán felébredt, tehát akkor annak tisztelet, de nézd, miért nem történt meg ennek
azt gondolom, ugye az emancipációs mozgalmak, azok vagy alulról indulnak, vagy felülről segíti őket valaki, vagy valami, egy réteg. Most ez lehet, hogy nem hangzik teljesen világosan, de azt értem ez alatt, hogy akinek lehetőségében állt indítani egy magazint, és ennek egy széles olvasótábora alakult ki viszonylag gyorsan, akkor ennek az illetőnek kialakult egyfajta, hát nem is hatalma, nem tudom mi a jó szó erre, de lehetősége arra, hogy kezet nyújtson a társadalom egyes elnyomott rétegeinek. Tehát ugye, hogyha azt feltételezzük, hogy az 50-es években a nő az egy, hát abban az értelemben biztosan egy elnyomott társadalmi, hát nem réteg, meg nem osztály, hanem gyakorlatilag az emberek fele. De abban az értelemben biztosan elnyomott volt, hogy nem volt joggal rendelkezni a teste fölött szabadon, abban az értelemben, hogy nem mehetett el abortuszra, nem szedhetett fogamzásgátló szereket, nem is beszélhetett a szexualitásáról, a női orgazmus az egy tabu téma volt, ez is a Playboyban lett először nyílt diskurzus tárgya. Tehát
egy pillanatra ugorjunk, igen, 22-re, ma szerinted mennyire tabu téma ez? Van-e különbség még a férfi és a nő között? Akár az orgazmus témáját tekintve.
Szerintem már egyáltalán nincs. Ezt már régen meghaladtuk, sőt most már ilyen posztmodern témáink vannak, amiről majd később beszélhetünk. Okay. Az adásnak az utolsó részében, mert nagyon, nagyon tanulságos, hogy mit hozott magával a Playboy, és a mai világunkban ebből mi maradt, vagy mit tudunk ebből hasznosítani. De még egy-két dolgot ne felejtsünk el, hogy azért a Playboy az alapvetően nem egy erotikus magazin volt nekem. Én kifejezetten vérig sértődtem, amikor megszűnt a lap 2019. decemberében, és az egyik vezető online hírportál egy körülbelül 3 mondatos rövid hírben számolt be erről. Szó szerint emlékszem a szerzőre is, mindegy, meg arra is, hogy hogyan fogalmazott. Megszűnt a Playboy nevű erotikus periódika. Hát köszi szépen.
Wow.
Azért ez nem egy, ez több volt, mint erotikus periódika. Egyetlen egy magyar újság, akár nyomtatott, akár online, de a világ bármelyik újságja sem nagyon mondhatja el magáról, hogy Nobel-díjas írók sora írt novellákat az oldalaira. Konkrétan három Nobel-díjas író írt rendszeresen a Playboyba: Saul Bellow, Gabriel Garcia Márquez és John Steinbeck. És rajtuk kívül még rengeteg sztár író a 20. század élvonalából, Ian Fleming-től Vladimir Nabokovig, Norman Mailerig, Joseph Heller, Tennessee Williams, sorolhatnám, rengeteg. Tehát a novellát is beemelte a mainstreambe Hefner, pedig ugye mennyivel egyszerűbb lett volna dohány meg alkohol hirdetésekkel megtölteni az oldalakat, de ő nem ezt tette, hanem magas kultúrát emelt alapba, és megteremtette a nagy interjú, a releváns, korszakos nagy interjú műfaját. Azért mondom, hogy korszakos, mert a nyugati sajtóban nagy interjút, ha jól emlékszem, 60 éves uralma alatt Fidel Castro szerintem csak egyszer adott a Playboynak. John Lennon kb. 15 oldalas interjút adott a Playboynak, ahol kendőzetlenül beszélt mindenről.
Egy idő után ez társadalmi rang volt.
Martin Luther King, a fekete polgárjogi mozgalom vezetője szintén. És akkor ez megint csak egy emancipációs téma.
A legszebb ugrások. Szabadesés Best Of a Rádió Cafén.
Folytatjuk a szabadesést, új év, új fogadalmak. Hát igen, ezt sokat hallottuk már, de vajon milyen szemszögből? Itt van velem Szűcs István, karriertanácsadó és szervezetfejlesztő, tréner, szevasz!
Szia Viktor, köszönöm szépen, boldog új évet, köszönöm a meghívást, és köszönöm, hogy egy ilyen nagyon erős téma után jöhetek.
Figyelj, de nem véletlen, azért össze lett ezt szerkesztve.
Hát abszolút, érzed. Abszolút, mert én két dolgot tudok, ami kapcsolódik a témához.
Nem mondod, egyrészt, már is kapcsolódást keresel?
Így van,
hát csupa fül vagyok.
Egyrészt én a karrierváltással kapcsolatban tudom a mesztelen igazságot, és a... Az álláskeresési folyamattal kapcsolatban tudom, hogy mi az ideális.
Ez nagy valami, többre számítottam, az baj. Az én hibám, igaz?
Hát egy bőségszemlélet tréningre lehet, hogy el kéne mennem.
Köszi, mennyibe kerül? Kifizetem. Nálad. Na de akkor menjünk rá a témánkra, mert hogy karriertanácsadóként te sok mindennel találkozol, és azt gondolom, hogy nem csak a gastroenterológusok, meg a nem tudom, a jósok, meg a pszichológusok találkoznak az újévi fogadalmakkal, hanem akár egy karriertanácsadó is. Mik azok a leggyakrabb, vagy leggyakoribb újévi nagy fogadalmak, amiket az emberek, mi az álláskeresésünkkel kapcsolatosan meghozunk, vagy teszünk. Fogadalmat teszünk, igen.
Két fő fogadalmat tapasztalok én, aminek már most is megvan a jele, és ennek két okát látom. Nyilván egyrészt...
Csak ötödike van.
Igen, igen. Egyrészt a január 1, mint ugye tiszta lappal kezdés, az egy fontos fontos szimbóluma ennek, hogy ilyenkor nagy karrierdöntések születnek, ez az egyik. A másik meg az én tapasztalatom szerint, hogy akkor ilyenkor azért mindenkinél van egy hét, akár két hét leállás, amikor nem dolgozik, vagy nagyon sok embernél. És ilyenkor, amikor nem dolgozik, és aztán vissza, mikor eljön az idő, hogy vissza kell térni ugyanabba a közegbe, ami lehet, hogy neki nem jó, vagy nagyon sok feszültsége van, ma is volt ilyen hívásom egyébként klienstől, hogy visszatért a nagyon nagy feszültségbe, és azt mondja, hogy ezt már nem szeretné többet. Tehát ez a másod...
Telefonos lelkisegély is, vagy egyben?
Nem, de akik voltak már klienseim, ők tudják a számomat, és hogy van egy ilyen, ezt meg szoktam ajánlani nekik, hogyha vannak olyan kérdések, amik ilyen adhok megválaszolandók, akkor nyugodtan keressenek.
És ők élnek ezzel a lehetőséggel?
Sokan élnek ezzel a lehetőséggel, igen, igen, igen. Tehát például itt pont egy olyan eset volt, hogy próbaidő alatt van a férfiú, aki megkeresett, és hát közel se a pozíciójába, közel se olyan feladatokat, meg olyan leterheltséget kapott, mint amit azt megígértek neki.
Meg gondolom pénzt se.
A pénz még az másodlagos, mert ezt megkapta, de hogy túl nagy a feszültség és túl nagy a leterheltség, úgyhogy emiatt hívott, hogy itt voltak bizonyos munkajogi kérdések, amik kapcsán megkeresett. De hogy visszatérve a fogadalmakra, tehát egyrészt a január egy az új év, mint tiszta lap, másik pedig az, hogy végre nem vagyok benne abba a közegbe, mondjuk egy két hétig, amiben már nem érzem jól magam, és amikor vissza kell menni, akkor ez meg tudja nyomni azt az igényt, hogy mindenki erősebben elgondolkozik, vagy sokan erősebben elgondolkoznak azon, hogy akár munkahelyet váltsanak, vagy akár egy nagyobb ívű karrierváltásba menjenek bele.
A fogadalmak terén ezek, nem tudom, hogy kell-e ilyen statisztikát vonni, de ha már lehet arányokról beszélni, akkor ez 10-ből hány embernél fordul meg ez körülbelül? Most csak a saját praxisodat nézve, nyilván nem kell ilyen kutatásoknak utána menni, hogy emberek az új év után, mikor nyilván ez egy felfokozott lelki, érzelmi és mentális állapot, amikor új év kezdődik, és akkor nagyon sokan egy kicsit szerintem túl van ez misztifikálva, szóval ugyanúgy felkelünk, ugyanúgy megy a 4-es, 6-os villamos, és ugyanúgy történik minden, ugyanolyan hideg van, nem lett még melegebb attól, mert 2023-ban vagyunk. Szóval, hogy ez hány emberrel történik meg? Körülbelül most mondja,
nézd, ugye én csak azokat találkozom, akik megkeresnek, vagy akikkel beszélgetek. Itt azt el tudom mondani, hogy mondjuk az elmúlt két hétben, pont ma néztem meg először a mailboxomat, azt hiszem 6 vagy 7 érdeklődő volt a karrier tanácsadás után, ami mondjuk egy kéthetes időintervallumban nálam azért viszonylag sok. Tehát hogy azt is mondhatom, hogy duplázódik a szám, mert mondjuk általában heti egy-két megkeresés van.
Szeptember első hetében, vagy szeptemberben összességében mondjuk mennyi ilyen van?
Mondom, itt általában heti 1-2 van, mondjuk 2, legyen átlagban 2, és most meg 2 hét alatt volt 6-7. És az a tapasztalatom, hogy itt a következő hetekben ez fokozódni fog.
Mm. Szerinted, és ez egy off-topic egyébként, tehát miatt a 6 legfontosabb lépésről fogunk beszélni a karrierváltás terén, és ami a fogadalmakhoz köthető, de szerinted ehhez bármi köze van-e a jelenlegi életünknek, ami most körülvesz bennünket társadalmilag? Hát, ez még hozzátesz-e bármit is?
Hát, hogyha most a gazdasági nehézségekre, vagy a recessziós kilátásokra gondolsz, akkor azokkal
gazdasági,
kapcsolatban...
Gazdasági, morális válság, nem tudom... közbeszéd, csomó minden, közhangulat, közízlés.
Az én tapasztalataim szerint, bár igazán szociológiai mélyterep munkát nem végeztem a klienseimmel, ami szóba szokott jönni, az a recessziós félelem, a gazdasági nehézségektől való félelem, és ez inkább visszafogja őket a váltástól, de ez így természetes.
Menjünk akkor erre a 6 lépésre. Nyilván itt kérdéseket írtál magadnak össze, vajon mik azok a kérdések, vagy mik azok a lépések, amiket ilyenkor mindenképpen meg kell tenni. Megfogadom azt, hogy jó, akkor most idén, tényleg milyen fogadalmak vannak? Még egy pillanatra térjük
ki erre. Két irány szokott lenni, tehát hogy van két nagy irány. Az egyik
mennyire
az...
Mennyire pontosak ezek a fogadalmak?
Két eset van, az egyiknél pontosak, a másiknál kevésbé pontosak szoktak lenni. Az első eset az viszonylag egyszerűbb, amikor tulajdonképpen azzal a munkakörrel, a munkakörömhöz kapcsolódó feladatokkal meg vagyok elégedve, és élvezettel szívesen csinálom, csak a munkahelyi akár a munkahelyi légkör, akár a szervezeti kultúra, akár egy nem megfelelő vezető, akár egy nagy leterheltség, mint itt mondtam az előző telefonos megkeresésem kapcsán is, ezek miatt szeretnék egy másik munkahelyen ugyanebben a munkakörben lenni. Ez a viszonylag egyszerűbb, ez viszonylag konkrét, mert itt már elég élesen meg van fogalmazva a jó kontúrral, hogy mi az, én úgy szoktam hívni, hogy milyen célállások, milyen munkakörök jöhetnek szóba. Ez az egyik. A másik, amikor pedig azt érzem, hogy azon a területen, amin dolgoztam az elmúlt 5-10-15-20 évben, már mindent tudok, kiégés közeli állapotban vagyok, nincs kihívás, nagyon unottan állok hozzá a munkához, ami előtte, nem tudom én, egy órás feladat volt, azt lehet, hogy most egy napig is elhúzom, mert folyamatosan tologatom. Ebben az esetben már kevésbé konkrét a fogadalom. Általában úgy szokott hangozni, hogy valami mást szeretnék csinálni. Tehát azt szeretném, hogy 2023. december 31-én már úgy érjen, hogy valami mással foglalkozom, másból van bevételem.
Ezek egyébként nem kopnak, ahogyan elindul a január, jönnek a napi feladatok, és akkor mondjuk, hogyha 6 ilyen megkeresés de, van, akkor mennyi vészel így a feledés homályában?
Akik már megkeresnek engem, ott már azt mondom, hogy 70-80%-ban valóban van egy komoly elköteleződés a váltás irányában. Én mindig úgy kezdek egy folyamatot, hogy van egy első félórás online térítésmentes beszélgetés. Ezzel kezdünk, amikor én rálátok a helyzetre, egyrészt el tudom dönteni, hogy kompetens vagyok-e benne, vagy nem. Másrészt pedig rálátok a helyzetre, és el tudom mondani, hogy szerintem milyen témával, milyen időkeretben lenne érdemes foglalkozni. És ilyenkor azért számomra már kiderül, hogy mekkora valós ez az elköteleződés. És akinek azt látom, hogy nem valós bizonyos jelekből, akkor ott felszoktam hívni, el szoktam neki mondani, hogy úgy érzem, hogy még nagyon nagy a jelenlegi munkahelyének a gravitációja, leginkább ez egzisztenciális szempontból szokott előjönni, és én azt ajánlom mindenkinek, hogy akkor érdemes elkezdeni a tanácsadási folyamatot, amikor már van egy konkrét döntés elhatározás, amihez mondjuk egy jó indikátor, hogy azt mondom, hogy 3 hónap múlva, vagy maximum fél év múlva már nem itt, vagy nem ezen a területen akarok dolgozni.
És ennek nem feltétele az, hogy már legyen egy új cég, mert hogy az igazából meg is zavarhat a döntésben, nem? Tehát itt az a lényeg, hogy én magamban jól vagyok-e azzal a helyzettel, amiben éppen vagyok a munkakörömet.
Abszolút, tekintve. Ez minden más, tehát hogy ez egy saját élethez kapcsolódó, saját életemmel kapcsolódó felelősségvállaló döntés kell, hogy megszülessen. Mert akkor tudom, hogy ha ez nem születik meg, akkor szokott jönni a maszatolás, az álláskeresgetés. Az álláskeresgetés az úgy néz ki, hogy hát amikor kedvem van, vagy éppen eszembe jut, akkor felnézek egy nagy karrierportára, vagy körülnézek a LinkedIn-en. Aztán lehet, hogy egy-két hétig el fogom felejteni. Amikor ez egy nagyon érdekes dolog, hogy amikor az álláskeresgetés van, akkor általában...
Keresgetés, de ez milyen jól van megfogalmazva, hogy ebben benne van
ez,
az is.
Ez 10-ből 10-szer így, tehát hogy nagyon beszédes. Így is mondják. Tehát nekem ilyenkor már azért...
Áruld el azt a kérdést, amit ilyenkor viszonzol.
Hát meg szoktam nézni, hogy pontosan, hogy ez hogy néz ki. Hogy milyen gyakran, mennyi időt, milyen felületeken, hogyan keres állást, amikor elolvas egy hirdetést, akkor mi alapján dönti el, hogy pályázik-e rá, vagy nem pályázik rá, és ezekből azért már nagyon-nagyon jól megmutatkozik az, hogy mennyire volt valós ez a döntés, meg az elköteleződés.
Mi az első és legfontosabb lépés, amit már az elköteleződés után ajánlasz egy álláskeresőnek?
Oké, itt ugye két vágány van, amit behoztunk, egyrészt, hogyha egy új munkahelyet keresek, vagy másrészt, hogyha tényleg karrierváltásba szeretnék részt venni. Mind a kettőnél egy nagyon-nagyon fontos első lépés, amit én is a klienseimtől szoktam kérni, hogy az eddigi összes, akár középiskolaig visszamenőleg, vagy egyetemig visszamenőleg, az összes munka, akár bejelentett munka volt, akár nem, akár nyári munka, akár gyakorlat, az összes munkához kapcsolódóan össze kell írni egy portfólióban az összes olyan feladatot, amit eddig végeztem. És még egyszer nagyon fontos, hogy mindezt úgy összeírni, hogy ne csak az, hogy projektvezetés, hanem minél jobban kis feladatokra bontva, vagy elég egyértelmű legyen. Tehát, hogyha mondjuk egy rendezvényt szerveztem, akkor egy projektmenedzsmenthez valószínűleg a beszállítóknak a kiválasztása, a beszállítók kontrollja, a folyamatos kapcsolattartása megrendelővel, a helyszínnel, stb. Ezek mind olyan feladatok, amik benne vannak. És ez nagyon fontos lesz a későbbiekben, majd az önéletrajzírásnál, hogy illetve az állás hirdetések elemzésénél is nagyon fontos lesz, hogy minél inkább kis feladatokra bontsam le, mert minél kisebb feladatokra bontom le, annál inkább látszódik, hogy milyen széles spektrumban vannak már tapasztalataim.
A mai beszélgetésünknek azt a címet adtuk, hogy 6 egyszerű lépés a karrierváltás terén. Szűcs Istvánnal beszélgetek, karriertanácsadó, szervezetfejlesztő trénerrel. Itt folytatjuk. Mivel folytatjuk, Szücsi?
Két önismereti feladattal, amit hoztam, majd azt kifejtem a szám után.
Oké, kérj számot. Ne kérje. Ne kérje, mert sose sült még ki.
Oké, hát akkor számtalanul leszek itt.
Mondom. Várjál. Na jó, nem is mondom.